Isten népe valóságával ágyazni, bevonva annak minden tagját, papokat, világiakat és szerzeteseket, férfiakat és nőket egyaránt. Leó pápa köszönetet mondott szolgálatukért, a papképzésért, az evangelizáló küldetésért, amely egyetem 23. papképzési kurzusa, illetve a Xaveri Szent Ferenc testvérei kongregáció nagykáptalanja tagjainak tartott audiencián.
A pápa a vietnámi katekétákhoz, soha nem vagytok egyedül. Boldog Phu Yen András születésének 400. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a vietnámi katekétáknak. A római ifjúsági jubileum előtt háláját fejezte ki mindenkinek, különösen a fiataloknak, akik az ország minden tájáról csatlakoztak a felhíváshoz. A pápa különösen hálás azért, hogy imában csatlakozhat hozzájuk boldog Phu Yen András szent erekéjének jelenlétében. Vietnám nagy fiának életét felidézve, Leó pápa kiemelte, hogy boldog András felbecsülhetetlen értékű segítője volt a jezsuita misszionáriusoknak, akik megkeresztelkedése után elvitték az evangéliumot Vietnámba. Ferenc pápa a Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításában elmagyarázza, hogyan börtönözték be a vietnámi boldogot a hitéért, és hogy amikor nem volt hajlandó megtagadni azt, mártír halált halt. Utolsó szavaiban Jézus nevét említette. Leó pápa rávilágított, hogy András miként válaszolt Krisztus hívására, hogy szeretettel viszonozza a szeretetet. Tanúságtétele révén elnyerte a vietnámi protomártír címet, és II. János Pál pápa 2000-ben boldoggá avatta. A katekéták védőszentjeként Leó pápa a közbenjárását kérte, hogy bátorítsa azokat, akik azon munkálkodnak, hogy a hitet oktassák, hogy kövessék a fiatal vértanú példáját a megpróbáltatások közepette. A vietnámi egyházhoz fordulva Leó pápa üzenetében kiemelte, hogy a helyi közösség tele van hitoktatókkal, akik elkötelezettek a hit oktatásában a gyermekeknek és a fiataloknak. 64 ezer katekéta van jelen Vietnámban, és az országon kívül mutatott rá a pápa, akiket a plébániai élet alapvető részének nevezett. Köszönetét fejezte ki azoknak, akik ezen a területen szolgálnak. Arra buzdította őket, hogy soha ne becsüljék alá azt az ajándékot, amelyet ők maguk jelentenek, hiszen gyermekeket és fiatalokat vonnak be Jézus barátságába, tanításukkal és példaadásukkal. Üzenetében Leó pápa továbbá emlékeztetett. Az egyház küldi őket, hogy Isten szeretetének élő jelei legyenek. Alázatos szolgák, mint boldog András, tele missziós buzgalommal. A pápa felidézte, hogy boldog András állítólag arra buzdította keresztény társait, hogy maradjanak erősek a hitükben, és imádkozzanak érte fogságuk idején is. Leó pápa ezzel arra emlékeztetett, hogy a keresztény élet, különösen a hitoktatói munka, soha nem magányos vállalkozás. Mindannyian Krisztus testének részei vagyunk. Ismét elődje szavaira utalva, Leó pápa hangsúlyozta, hogy a katekéták szolgálata a család és a kultúra örökségében gyökerezik. Arra buzdította a katekétákat, hogy munkájukban tartsák életben családjuk és hazájuk iránti szeretetüket. Hitük és kultúrájuk tovább öröklődik, különösen szüleitek és nagyszüleitek hősies hite, akik boldog Andráshoz hasonlóan tanúságot tettek a szenvedésben, és megtanítottak titeket bízni Istenben. A pápa arra ösztönözte őket, hogy használják fel ezeket a hagyományokat és gyökereket, amelyek Isten ajándékai, hogy segítsék őket a hit másokkal való megosztásának küldetésében. Üzenetének végén Leó pápa arra hívta a vietnámi katekétákat, hogy lelkileg csatlakozzanak a fiatal zarándokokhoz, akik az ifjúság jubileumára Rómába érkeznek, és legyenek egységben vietnámi testvéreikkel is. Istenre bízva őket és munkájukat, a pápa megáldotta a hivatásukat, és boldog András közbenjárását kérte. A katolikus hívők számát tekintve Vietnám az 5. helyen áll Ázsiában, a Fülöp-szigetek, India, Kína és Indonézia után. Az első katolikus térítők a 17. század kezdetén érkeztek Indokínába, és tevékenységük jelentős ellenállásba ütközött. Mintegy 200 000-re teszik az első két évszázad során hitükért mártíromságot szenvedők számát. A kommunista uralom üldöztetései külön fejezetet jelentenek. Az országegyesítést követően viszont enyhült a hatalom és az egyház közötti feszültség. Az egyház 26 egyházmegyére, köztük 3 főegyházmegyére tagozódik, a 2228 plébánián 2668 pap szolgál. Boldog Fu Yen András 1624-ben született egy szegény családba, Fu Yen tartományban, majd a jezsuitáknál tanult és 16 évesen megkeresztelkedett. Katekéta lett, és buzgón evangelizált, telve Isten szeretetével és mindenki üdvösségét kívánva. 1644-ben katonák fogták el a király nevében, aki meg akarta szabadítani a királyságot a kereszténységtől. 1644. július 26-án lefejezték, miközben azt kiáltotta: Jézus! A vietnámi hitoktatók számára inspirációként II. János Pál pápa boldoggá avatta Rómában 2000. március 5-én. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. Fu Yen András Vietnámban hősies intenzitással tette magáévá az Úrnak ezeket a szavait. Attól a naptól kezdve, hogy 16 éves korában megkeresztelkedett, mély lelki élet kialakítására törekedett. A nehézségek közepette, amelyet a keresztény hitet vallók megéltek, a feltámadt Krisztus hűséges tanújaként élt, és fáradhatatlanul hirdette az evangéliumot a hitoktatók Isten házatársulatában. Az Úr szeretetéért minden erejét az egyház szolgálatára és a papok küldetésének segítésére fordította. Vérének kiontásáig kitartott, hogy hűséges maradjon az Isten szeretetéhez, akinek teljesen átadta magát. Boldog András boldoggá avatási szertartásán II. János Pál pápa homíliájában hangsúlyozta: a szavak, amelyeket a vértanúság útján haladva ismételgetett, kifejezik azt, ami egész életét motiválta. Szeretettel viszonozzuk Istenünknek a szeretetet, élettel viszonozzuk az életet. Az egyház július 26-án, vértanú halálának napján ünnepli Boldog Fu Yen András liturgikus emléknapját. XIV. Leó fogadta az algériai elnököt. A Szentszék sajtóirodájának közleménye hangsúlyozza, hogy csütörtökön délelőtt a pápa az apostoli palotában fogadta Abdelmadjid Tebboune-t, az algériai népi demokratikus köztársaság elnökét. Ezt követően a politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Daniel Pacho prelátus, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos szekciója multilaterális kapcsolatokkal foglalkozó részlegének helyettes titkára kísért el a tanácskozásra. A szívélyes megbeszélések során a felek hangsúlyozták a Szentszék és Algéria közötti jó diplomáciai kapcsolatok fontosságát, áll a közleményben. Az országban működő katolikus egyház életének bizonyos aspektusai is szóba kerültek. A beszélgetés során érintették a jelenlegi geopolitikai helyzet témáját is, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd és a kulturális együttműködés fontosságát a béke és a testvériség építésében a világban. A pápa az olasz államfőnek hálás a béke ügyért végzett fáradhatatlan szolgálatáért. 14. Leó táviratot küldött az olasz köztársaság elnökének, aki július 23-án töltötte be 84. életévét. Leó pápa táviratában biztosítja Sergio Mattarella államfőt, hogy imádkozik a magasztos feladatért, amelyet önfeláldozó szellemmel végez a szeretett olasz nemzet egysége érdekében. Osztozom e jeles évforduló örömében mindazokkal, akik közel állnak önhöz, és akik szeretettel és hálával kísérik önt példaértékű és fáradhatatlan szolgálatáért a népek közötti béke és harmónia ügyében, írja a pápa. Végül a Szentatya az olasz elnököt Szűz Mária és Olaszország védőszentjeinek anyai közbenjárására bízza, és apostoli áldását adja, kiterjesztve azt családjára, munkatársaira és az egész országra. Itt a a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban folytatjuk a nyári egyházi ünnepekről szóló beszélgetést. Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélget. Műsorunk a 2020. július 31-i adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis beszélgetésünkön. Folytatjuk tovább a nyári ünnepeinkről való kis beszélgetést. Hogyha megnézzük a liturgikus naptárat, akkor azt láthatjuk, hogy igencsak bővelkedünk keresztény ünnepekben a nyári hónapokban. Ezek lehetnek nyilván azért szívünkhöz közel álló ünnepek, mert mondjuk esetleg családi ünnep is, mert vagy valahogy kötődnek a családunk életéhez, majd erről mire bővebben, hiszen az ő családjuk elég különleges ilyen szempontból is, hogy képesek voltak a gyerekek ünnepnapon születni. Tehát, hogyha megnézzük, tehát akkor tulajdonképpen júniusban elkezdődnek a szép kis ünnepeink, és tartanak gyakorlatilag ugye szeptemberig így, amelyeket így a nyári időszakra gondolnám. És akkor az első dolog, amit szeretném tőletek kérdezni, akkor kezdjük Mirával, hogy melyek azok az ünnepek, amiket te úgy szívesen kiemelnél, és mesélnél róluk, hogy miért fontosak neked.
Nekem az összes nyári a kedvenc. Amikor ugye mondtad a témát, hogy miről fogsz szólni, én nagyon megörültem, mert ugye a mi egyház községünk az a Jézus szíve, kezdjük Jézus szíve ünnepével. Szerintem nyilván a legszebb, legfontosabb, hiszen Krisztusról szól, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Jézus szíve plébániának vagyunk a tagjai. De lehet folytatni, nem szoktam reklámozni, nem is fogom megmondani, hogy melyik napon, de keresztelő Szent Jánost én nagyon szeretem, egy napon születtem vele, mindenki nézzen utána, hogy ez melyik nap. Utána jönnek sorba, amiről nagyon-nagyon keveset beszélünk, én nekem nagyon nagy kedvencem Szűz Mária, és két nyári ünnep is fűződik az ő nevéhez. Az egyik az kötelező ünnep, augusztus 15, de nagyon-nagyon sokszor és nagyon-nagyon elfeledkezünk Sarlos Boldogasszony ünnepéről, ami július 2-án van. Ugyanúgy a szűzanyának az ünnepe, Mária látogatása Erzsébetnél, ugye a liturgikus megnevezése. De ami úgy nagyon-nagyon nagy kedvencem, ugye, az Szent Anna napja, július 26-a, kislányom, anyósom, Anna. Nyilván szűzanyának az édesanyja, egy nagyon-nagyon szép ünnep, és tényleg nyáron van. Ami még nagyon-nagyon fontos nekem, az augusztus 20-a. Nem csak azért, mert a magyar identitásunknak az egyik tartó pillére, Szent István király ünnepe és Magyarországnak az egyik védőszentje, hanem mert a magyarságunkat ő általa kaptuk, és augusztus 20-án született a kislányom. És nekem ez... Szent Istvánt is nagyon szeretem, de uram, bocsá, eltörpül a gyerekem mellett. Egy hatalmas nagy ajándék a három fiam mellett a kislányom. És azért még vannak, ugye nekünk Jézus szívéseknek Szent Rókus, Szent Rozália. Nagyon szeretem például a porcinkula búcsút. Nekem nagyon nagy élmény volt, amikor kint voltunk Erdélybe, és pont a porcinkula búcsúnak az idején voltunk kint, és a kisfiam keresztapukája is velünk volt, aki atya, és még inkább ünnepélyessé tette azt a pár napot Csíksomjón. Gyakorlatilag nagyon kevesen tudják, hogy a porcinkula búcsú az mi. Nekem, ami a porcinkula búcsúba nagyon-nagyon megragadt és nagyon mélyen érint, az, hogy Szent Ferenc Assisibe a kápolnát, amikor újraépítette és felszentelték, akkor abba a kápolnába jelent meg neki egyszerre Jézus és Mária, és azért lett búcsúhely, mert Mária és Jézus azt kérte tőle, hogy kérjen egy valami nagy kegyelmet, és ő tulajdonképpen ezt kérte, hogy búcsút nyerjen az, aki ezt a helyet meglátogatja.
Kati?
Hát tulajdonképpen sok újdonságot így nem tudok taxatíve felsorolni, de a Jézus szíve tisztelet és Jézus szíve búcsú kapcsán én... úgy kapcsolódok hozzá, hogy nem a Jézus szíve plébániához tartozom, viszont számomra szintén nagyon mélyen megérint, én mezőkövesdi születésű vagyok, és Mezőkövesden ugye a Jézus szíve búcsú az mindig nagyon nagy ünnepet jelent, ugye a jezsuiták telepedtek le ott annak idején, és ez hatalmas, tehát az egész országból mondhatom, vagy legalábbis a keleti ország részből járnak oda. Mélyen megérint mindig, tehát lelkiségileg is. A hagyomány tisztelet is megvan benne, ugye a matyó hagyomány ruházatban, viseletben. De a matyó emberek mindig is... hát nem voltak gazdag emberek, nehéz körülmények között éltek, és itt vissza tudunk csatolni a hithűséghez, hogy a hitüket azt mindig is megőrizték, megtartották. Jártak summásnak dolgozni annak idején, hogy a szüleim mesélték, és hát ott bizony keményen dolgozni kellett, de az Istenhez való hűséget azt mindig is őrizték, és nekem ez mindig nagyon mély, tehát mindig megkönnyezem ezt az egész liturgiát a szentmisében is. Mindig nagyon szép szent beszédeket, mély tartalmas szent beszédet hallgatunk, és évek múltán csatolom vissza, hogy például az eukarisztikus kongresszusra készültünk az idén, és ugye Fábri Kornél atya, aki a egyik fő szervezője volt, védnöke, és aztán jutott eszembe, hogy pár évvel ezelőtt ő volt, aki celebrálta a szentmisét, és annyira megfogott az a fiatalos, lendületes és jövőbe mutató szentbeszéd, de akkor még azt sem tudtam, hogy kicsoda, vagy később volt ugye eukarisztikus kongresszus is, ami jobban kiemelte az ő személyiségét. Tehát nekem a Jézus szíve ezt jelenti, és ugyanakkor még egy hűséget jelent, nem csak a hazához, ahogy ugye te is mondtad, a magyarság, hanem a szülő földemhez, tehát a szülő városomhoz, a matyóságomhoz való hűséget is jelenti. És nagyon mélyen jelenti.
Emlékszel esetleg a gyermekkorodból egy-egy ilyen búcsúra, hogy volt-e valami olyan különleges?
Egy gyermekkoromból azért nem emlékszem annyira, mert én 9 éves voltam, amikor Egerbe költöztünk. És én egy más társadalmi rendszerben éltem meg a fiatalkoromat, és akkor nem, tehát akkor nem mentünk. Már felnőttként mentem, igen. És az összes gyermekkori emlékem, a családom, a rokonaim, most már ugye a szüleim meghaltak, ez az emlék mind oda költ, és elevenen előjön, és azon túl, hogy elsősorban ugye a Jézus szíve tiszteletet, a hitemet jelenti, de mondom, én ezt mindig megszoktam síratni, nem látványosan úgy magamban, még utána is vannak imádságok, és ilyen litánia is, és akkor ugye az ember elimádkozza, és akkor úgy megtisztul, megújul a lelke, illetve volt egy pár éve egy nagy műtétem, és Debrecenben volt, és kezelések is, és arról jöttünk haza, és útbe esett a Jézus szíve templom, és akkor én oda mentem be imádkozni, és amikor leteltek ezek a dolgok, én ott imádkoztam.
Köszöntöm.
Igen, mélyen. Igen, ezt most úgy nem tudom részletesebben elmondani, de igen, mélyen és szoros kapcsolatot teremtve a jó Istennel. illetve nálunk ugye Lajosvárosban augusztus 25-én van a lajosvárosi búcsú, tehát Szent Lajos tiszteletére van felszentelve a templomunk, ő a védőszentje. Hát ez is nagyon szép, itt pedig a egyházi közösségünkhöz való hűséget. Tehát valahogy ugye felbukkan a hűség, amit előzőleg beszéltünk. Nagyon jó, tehát jó lelki pásztorunk volt és van is. Egyházi közösségünk van, és szívesen megyek oda. Régebben jobban elejártam ide-oda más templomokba is, meg ma is szívesen tényleg, ha zarándokút vagy bármi van, de ha igazából a hétköznapokban, a vasárnapokban ide kötődök az emberekhez és a papunkhoz. És ez egy nagyon szép búcsú szokott lenni, lelkiségében is, és külsőségekben is. Így a közösség összefog, és szépen megünnepeljük.
Igen, ezt, hogy a közösséget mondod, én is, amikor kérdezik, hogy melyik egyhez, közösséghez tartozunk, én olyan nagy szeretettel és olyan büszkeséggel mondom, hogy Jézus szívés vagyok, mert mind a két atyánk frenetikus, nagyon-nagyon szerethető és nagyon-nagyon nagy tiszteletnek örvend a hívek körébe, és tulajdonképpen nagyon jó barátságot alkotunk egy fiatalos lendületű plébánia, és nagyon jó barátságot alkotunk úgy egymással, segítjük egymást, mi Hajnival mind a ketten Jézus szívések vagyunk, és a gyerekeink viszont borzasztóan összetartanak. A Jézus szívés gyerekek itt Egerbe nagyon-nagyon összetartanak, és egy hatalmas nagy közösséget alkotnak, és a jövő generációjának azért egy ez kell, hogy mind identitásilag, mind szeretetbe, mind közösségbe ők egymást segítik, és egymást támogatják, és a jóra buzdítják, mert tényleg, hál' Istennek, jó gyerekeink vannak. És tényleg jó ez így.
Még csak annyit szeretnék, hogy Hajni megszólal, picit belé folytom a szót, hogy tulajdonképpen így Hajni a kapocs köztünk, mert nálunk viszont ugye hitoktatóként dolgozik. Tehát, és ott is a gyerekekkel foglalkozik, és ott hát részt veszek vele együtt a bizonyos cselekményekben, és hát a gyerekekkel kapcsolatos hitoktatási tevékenységben, és szintén hozzánk is tartozik, úgyhogy...
Ezt akartam ilyen... mondani.
Ja, bocsánat,
hogy tulajdonképpen igazából én már két plébániának vagyok a tagja. Igen. Ugye amennyire a Jézus szíve plébánia tagja vagyok, annyira vagyok most már úgy remélem a Szent Lajos plébániának a tagja is. Mondhatnám ilyen tiszteletbeli tag az ottani tevékenységem révén. És én örülök neki, hogy ennek a két plébániának a tagja lehetek. Amíg beszéltettek, azon gondolkodtam, hogy Kati is, meg Mira is említetted, hogy igazából ezek az ünnepek járnak előkészületekkel. És ezek az előkészületek sokszor olyanok, hogy mondjuk takarítás, hogy mondjuk tereprendezés, hogy mondjuk virágozás, és így tovább. És ebben is ugye a közösség összefog, és nagyon szépen tevékenykedik. Például ugye a Jézus szíve búcsú előtt padfestéstől kezdve, a templom előtti fűnyíráson keresztül, parkrendezésen át, tehát nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik a közösség, és ez is összehozza az embereket. De hogyha meg lehet említeni például, hogy én melyik ünnepet szeretem a nyáron, akkor most elsődlegesen az úrnapját emelném ki. Igaz, hogy most, amikor beszélgetünk egymással, már ezen túl vagyunk, de nekem ez most egy olyan élményt adott az úrnapja gyerekkorom óta különben, hiszen én egy kis faluban nőttem föl, és ott szokás volt, hogy úrnapjára mindig készítettek sátrat, tehát 4 sátrat készítettek a falubeliek, és azt együtt összefogva, és tényleg korán fölkelve az emberek ezt megcsinálták, és kidíszítették, és tényleg szépen, és várták, és mi pedig azt vártuk, hogy szórhassuk a virágszirmokat, és megyünk a körmenetben, és amikor már ministráltunk, illetve most elgondolkodtunk, hogy minisztrát. Valószínűleg nem. Tehát abban az időben még nem volt szokás, hogy lányok minisztráljanak, főleg kisfaluban, hiszen akkor a fiúké volt a főszerep. Középiskolás koromban kezdtem el minisztrálni, hiszen úgy ott lehetett, ugye én a Svetlicsbe jártam, tehát ott csak lányok voltunk, nyilván engedték, hogy minisztráljunk. úgyhogy ez sokáig meg is maradt. De hogy mi voltunk a virágszórók, meg a felolvasók, meg az egyetem éneklők, és ez nagyon nagy élmény volt. És most a Lajosvárosban élhettem ugyanezt meg már évek óta, csak most a mostani alkalom az különleges volt, hiszen az atya arra kért bennünket, hogy a bérmálkozók díszítsenek fel egy sátrat, ők készítsék el az egyik sátrat. És nagyon felemelő élmény volt szerintem a mostani úrnapi szentmise és körmenet. Viszont azért az is eszembe jutott, mert hogy te is mondtad mire, hogy nem mindig csak a cukormázas vagy a rózsaszín szívecskés dolgokról beszéljünk, hogy azért most nem mondok számot, de hogy annak idején, amikor mi voltunk gyerekek, nekünk az olyan nagy megtiszteltetés volt, hogy mi ott ezen részt vehettünk, hogy mi ott azon olvashattunk, hogy egyáltalán tevékenységben ott lehettünk, most pedig valahogy a mai gyerekeknek ez nem buli. Tehát nem buli az, hogy föl kell kelni, oda kell jönni, hogy Jézusért tehetek valamit. És ez nekem azért egy kicsit szívfájdalmam volt, hogy egy felnőtt nagykorúság szentségére készülő, akinek a keresztény egyház, a katolikus egyházban szerepet kellene vállalnia, aki Jézusért akar élni, és mondjuk vannak, mit tudom én, 15-en, akik erre készülnek, és abban 4 vállalta ezt, hogy ő most tesz valamit Jézusért. Ez nekem szomorú volt.
Mert nem biztos, hogy ismerik az áldozatvállalás fogalmát.
Meg még egy szó, hogy ugye én többször említettem, mert szerintem mindenki tudja a hangomat, meghallja, hogy nekem azért az átlaghoz képest sok gyermekem van. Én úgy gondolom ezt az egészet, hogy a mai világban a bérmálkozás az inkább egy családi ünnepnek, egy szokásnak. És hiába van vizsgákhoz kötve, hogy meg kell tanulni egy bizonyos kötelező teológiai tudásnak kell, hogy rendelkezzen, de a mai világban sajnos akár az első áldozás, akár a bérmálkozás az ajándékozásról szól. Anyagi ajándékról beszélek. Valóban ajándékot kapnak a gyermekek, Istentől kapnak egy ajándékot, és ezt ne felejtsük el, hogy itt azért egy anyagias világban is a bérmálkozás, az első áldozás is jó, hogy ajándékot adunk mi szülők a gyermeknek, hogy elkísérjük oda, hogy ő bérmálkozni tudjon, és bérmálkozáshoz járuljon. Ez egy borzasztó nagy ajándék, és több, mint egy boríték, vagy több, mint egy kis csomag, vagy bármi. A gyerekek zöme, én úgy gondolom, hogyha a bérmálkozást így mondjuk, akkor egyből az első 5-be biztos, hogy benne van, hogy már kapok ajándékot. Igen, kapsz ajándékot, kis csillag, Krisztustól kapsz ajándékot.
Így van, tehát pontosan... Én is így gondolom, és éppen ezért volt nekem ez most egy picit olyan értelemben rossz élmény, hogy most akkor most mire is készülünk? Tehát igazából csak ez jutott eszembe, hogyha neked, tehát hogy én gyerekként hogy éltem meg azt, hogy én se éreztem más, mint amit a mostani gyerek, az első áldozásomkor, meg a bérmálásomkor sem, hanem igazából az életemben tapasztaltam meg a Szentléleknek a segítségét, mert tudatosan ő felé irányítottam az életemet, vagy irányították, meg segítettek a szüleim, meg a család, meg a barátok, meg a tanítók, meg stb. És ezt próbáljuk, és hogy most mennyire nem érték, tehát igazából ezt szerettem volna, hogy a mai ember számára olyan, tehát számomra csalódottság, hogy nem érték a hűség, amiről ugye beszélgettünk már, meg nem érték maga a hit sem igazából. Tehát, hogy és ez milyen szomorú.
Pedig életünk legnagyobb értéke.
Még a családi ünnepeken túl én az a család vagyok, akinek zömében ősszel van és tavasszal az ünnepe. Egyedül most itt a hűség kapcsán csak azért mondom meg, kizárólag a házassági évfordulónk van nyáron.
Na hát, akkor erre ami lehet készülni.
Ami a hűséget is ugye jelképezi, meg a családi ünnepet is, úgyhogy ez valahogy nálunk így alakult, illetve egy unokaöcsémnek a születésnapja, de a férjemmel együtt csak a házassági évfordulónk, mert mindkettőnknek ősszel van születésnap, névnap, ugye tavasszal, ősszel, tehát nyáron a hűséget jelképező házassági évfordulónk van.
Mi Szent Anna napján kötöttünk házasságot.
Akkor egy keresztvetéssel zárjuk le beszélgetésünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett. Műsorunk a 2020. július 31-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, illetve megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 00:05 kezdődik a közelkép, melyben a Miskolcon megtartott holokauszt mártírok napi megemlékezésre látogatunk el. 00:35 a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. 1 és 2 óra között újra elhangzanak a regionális hírek, a kora esti hírmondó és régiónk sporthírei. 2:05 kezdődik a zöld hullám. Ebben folytatjuk Miskolc új környezetvédelmi programjának bemutatását. Ellátogatunk az Emplénben zajló vándortáborba, és szó lesz még a Miskolc környéki természetes tavak vizsgálatáról is. 2:30 az erdőfohászában a nyári cserkésztáborokról lesz szó. 3:05 a közéletben Prokop Péter katolikus pap, festőművész, író alakját idézzük fel. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg megtisztelő figyelmüket. Különösen idősként tartsunk ki az Úr iránti bizalomban. Újuljunk meg minden nap a vele való találkozásban, az imádságban és a szent misében. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Meglátjátok, és örül majd szívetek, csontjaitok is megújulnak, mint tavasszal a fű, és az Úr kezének ereje nyilvánvaló lesz szolgáin. Olvasom Izaiás próféta könyvében. A hit életközösség Krisztussal, ahogy Szent Pál írja, együtt szenvedés, megfeszítetés, megdicsőülés, eltemettetés és feltámadás vele együtt. A mi hitünk nem csak a tanítás elfogadása, igaznak tartása, hanem az örök életre kiható kapcsolat a tanítóval. A hit távcső. Iszonyú messze látni vele még a jövőbe is. Közben mégsem léphetjük át tétlenül a mindennap feladatát. hit valóság az emberi történelem minden egyes szakaszában. Nem valami jelenség a többi mellett, hanem központi jelenség az embernek személyes életében, ezért nyilvános is, megrejtett is. Általános és konkrét, változékony, és mégis mindig ugyanaz. Jézusom, te azt mondtad a betegnek, menj, a hited meggyógyított téged. Egyedül a hit eszközölheti ki a mi részünkről az Istennel való kapcsolatot, az isteni erőnek, lelkünk beáradását. De a te különleges segítséged nélkül nem tudunk hinni. Oly sokszor megfeledkezünk arról, vagy talán nem veszük komolyan azt az igazságot, hogy a hit kegyelem. Naponta kell imádkoznunk a hitért, a hit növekedésért és életre válásáért körülöttünk. Uram, segíts hitetlenségemen!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy